Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 67. Zsoltárunk első versét. Úristen, áldj meg jó voltodból! Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úr a keresztség sákramentumát, amint azt elünkbe adja a Máté 28, evangélium a 28. részében. Eképpen, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 3.29-es énekünket énekeljük. Nyugodtan engedje el, csak nyugodtan, semmi gond. Isten igéjét olvasom a Márk evangélium a 9. részéből néhány verset. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már ott volt Jézus, megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok útközben. Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki közt az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állított, átölelte, majd ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermek közül egyet befogad az én nevemben, nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Foglaljuk el a helyünket. Nyugodtan engedje csak el, ha menni akar. No? Inkább mászkáljon, mint ordítson, ebben megegyeztünk. A kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves gyülekezet, a fiatal szülők ezt jól tudják, hogy a kisgyermek érkezéshez megváltoztatja a gondolkodás módot. És miért változtatja meg azért, mert újra kell értelmezni a világot a gyerek szemszögéből. Ezt nem tennénk, akkor a gyerek nem maradna életbe. Tehát hogy egy gyerek hogyan tud ebben a világban életbe maradni, mire van szüksége, mit érez, és így tovább. Tehát nem csak a gyerek tanulja az életet, hanem a szülőnek is szorgalmasan tanulni kell, hiszen azt rég elfelejtette, amikor ő kicsi gyermek volt. És hát ugye, mi van ilyenkor a középpontban? Egy első látásra van egy monotónia, hogy a gyermek eszik, iszik, alszik és pelus. Ugye? Ez porog, pörög. És sokszor úgy néznek a fiatal szülők, apukák rá, hogy ez egy olyan objektum, ami ezt folyamatosan csinálja. De hát azért tudjuk, hogy ennél sokkal több a gyermek. A mai gyermek lélektan már megtanít bennünket, és egyre inkább mutatja azt, hogy milyen hallatlan, gazdag, finom kommunikáció folyik a szülő és a kisgyermek között, sőt már a magzati létben, és ebből ugye az apuka sem kell, hogy kimaradjon. Tehát azt kell hozzá, hogy egy hullám hosszon legyenek, és nagyon figyeljenek egymásra és a kicsire. Hát mi az, ami szétrombolja ezt a halatlan lehetőséget a kicsi gyermekkel való közösségben? Hát a verseny rombolja szét, nem lehetne, hogy a Jézus a versengő tanítványok elé állít egy kisgyermeket, és mondja, hogy aki befogad egyet közülük, engem fogad be. A verseny. Tehát nem arról van szó, hogy ne akarjunk versenyezni, ne akarjon a gyerek verseny szellemben növekedni, hanem a kíméletlen, gátlástalan verseny elvetéséről van szó, amelyik nem tud egy lépést hátrán, nem küldjük hátra, nem az a keresztény nevés, hogy állj az utolsó sorba, csak annyi, hogy tudj egy lépést hátra lépni, nem kell minden áron elsőnek lenni. Ugye azon vitáznak szinte gyerekies módon, hogy nem a nagyobb, ki a legnagyobb, ugye? Szinte érzi az ember ezt a gyermekességet a tanítványok közt. Tehát oda nyúlni, ha valaki megbotlik, és nem elmenni. Tehát úgy lenni elsőnek, hogy lélekben, szellemben, erkölcsben leszek nagy. Ugye ez egy másfajta szemlélet, amelynek az eszköze az odafigyelés a másikra, a beleélő szemlélet, amelyik segít a gyengébbnek, hogy neki is legyen helye a nap alatt. És Jézus így tanít egy kisgyermek által erre a viselkedésre, és mondja, hogy ti tanuljátok meg először, és aztán tanítsátok meg erre a gyermekeiteket is. Tehát a gyermektől őszintén tanulni, az azt jelenti Jézus gondolkodásában, hogy közelebb kerülök, ez egy közelebb lét az Istenhez, amikor a kicsi gyermektől tanulok. Hát nem ő az Isten, mert ő az Isten a család vagy, akkor már megint vége van, mert akkor már megint csak ott tartunk, hogy ki a legnagyobb. Közelebb lét az Istenhez, és azt kívánjuk, hogy áldja meg a gyermekben ilyen módon az egész családot a Szent Háromság Úristen, és most, amikor a befogadásnak, keresztelőnek a gyakorlati lépése következik, akkor ezt éljük át együtt és közösen is a gyülekezet közösségében. Tehát akkor, hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalom tételét. Tiszteltek, én, amikor tessenek ide állni elémbe. Ennyire, úgy, jó. Na, gyere, főnök, gyere. Hogy fogd meg apa kezét, az a legjobb. Igen, úgy is jó lesz. Igen. Először is megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, felejét ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta embere szent fogadalomtételt, és megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a kisgyermeket, köszönjük azt, hogy egészséges, szép, értelmes gyermek, köszönjük, hogy szeretettel veszik körül, köszönjük, hogy megkap mindent, amire szüksége van, növekedhessék testben, lélekben és szellemben. Hogy könyörögjünk azért, hogy a te kegyelmed, gondviselésed ott legyen vele, a te befogadó, elfogadó szereteted nyilvánul meg most ebben a sákramentumban, amikor elpecsételed őt magadnak, és az azt jelenti, hogy a legjobb helyen van ez a gyermek, ott van a te atyai szíveden. Így kérünk téged, hogy őrizd is meg őt, áld meg őt, szent lelkeddel, ígéreteiddel, vigyázz azokra, akik felnevelik, és köszönjük néked a közösséget, amelyik befogadja. Amen. Na most akkor viszont... Dániel intégedett keresztelnek az atyának, fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. A mindenható Isten áldja és őrizze meg a kis életet, adjon néki testben és életben való növekedés, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőt is adja, ettől részese az örök üdvösségnek. Amen. És a fülekezet áldását énekeljük 131. Zsoltár 6. versében. A 226-os énekkel folytassuk az Isten tiszteletünket. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megiratott a mi számunkra, Izsaiás proféta 9. részének az első 6 versében.
A Messiás uralkodása. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjét lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek előtted, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vígadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhesigáját, a hátat verő botot, sanyalgatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy békességben élhetünk, és ma éppen ez a békesség tette lehetővé, hogy eljöjjünk a te házadba, és a békesség fejedelmére figyeljünk. Mert erre nagy szükségünk van, mert szívünkben nagyon sokszor nincs békesség. Csak éppen fegyverszünetek vannak, átmeneti állapotok vannak, és óhajtjuk és szomjúhozzuk az igazi békességet, amelyik felülről való, amelyik minden értelmet felülhalad. Ezt kérjük most, hogy megtapasztaljuk ennek valóságát, ennek újjá teremtő csodálatos erejét, mert meg tud tisztulni a látásunk, meg tud nyugodni a szívünk, amelyikben el tudjuk helyezni a dolgokat, a szükségeseket, melyet hordozunk, szükségteleneket, melyeket leteszünk, az értékteleneket, amelyekből annyit halmoztunk, és az értékeseket, amelyeket pedig hordozunk és viszünk, mint tőled kapott ajándékot. Kérünk téged, így áld meg ezt az Isten tiszteletet, így áld meg bennünket, nyisd meg a szívünket, fülünket, értelmünket, és tedd maradandóvá te igédet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek, nyuszik, gyertek. Ott is látok egy-kettőt. Ebből valós mi a... Mit csináltál múlt héten? Itthon voltatok? Már nem is tudod. Annyi dolga van, már nem tudja, hogy mi volt a múlt héten. Hát ilyen az élet. Nehéz, igaz? Na hát akkor egy jó nagyot köszönünk most, itt azért vagytok egy páran. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Lehet, hogy már erről beszéltem nektek, de most szemléltetve is elhoztam. Ugye, ez mi? Hát a világos. És hogy néz ki?
Ovalisan.
De milyen? A színe milyen? Gyönyörű, milyen ez? Gyönyörű piros ez is. Ugye itt folytatom a küzdelmet már 2 hete, hogy ne nyúljanak a baracjaimhoz, ugye, kin, ami nem egy egyszerű feladat, tehát azért ilyen nappal nem őrzöm, de ez egy olyan rendes társaság itt a focipályán, hogy a szája nem volna olyan ocsmány, akkor már azt mondanám, hogy hú, te vasárpiskolások lennének, mondta ők, hogy gyerekek, megehetitek az összes virsalmát, mert ha megérik, de a baraszkot nem. És mit csinálnak?
Baraszkot.
Nem eszik. Nem eszik a baraszkot. Na, hát ez már nagyon rendes élmény lenne, de el szeretném mondani, hogy ugye mosolyog, hát persze, hogy nagy a kísértés. Ugye egy mosolyog, milyen szép, ugye, most mindjárt megkínálom vele a gyülekezetet, ugye, most ennyit teszek csak, hogy egy kicsit megfordítom, így, és elmondom, hogy mi a baja ennek a baracnak. Most milyen?
Ha? Nem életelik.
Ha, fogd meg, ez milyen kemény, nyom meg. Hát ugye, ez így maradt ez a barac, és tudod mi a baj vele? Hogy lehet, hogy így is fog leesni a fáról, ilyen éretlenül. Ugye, ez egyik fele ilyen szép piros, a másik fele meg ilyen éretlen. Na most mi a nagy baj, ugye? Az, hogy egy, amikor nem érik meg valami, és idő előtt kezdjük. Hát ez nem nektek való, még kicsik vagytok, mert már nagyfiú vagy. Lehet vannak sejtéseit, hogy éretlenek vagyunk, de már úgy viselkedünk a lányok, amit nagyon érettek lennénk, igaz? De hát a felnőttek még inkább tudják ezt. De a legnagyobb baj az, ugye, amikor valaki úgy nő fel, hogy nem lesz mindenhol piros. Ez mit jelent? Hogy van egy része a lelkének, amelyik milyen marad? Zöld, éretlen, igaz? Tele van a világ éretlen emberekkel. És nem a gyerekek az éretlenek. Ők szépen pirosodnak, ahogy kell. Mindenhol, remélem, hogy az egész kell, lelkük is szépen megérik, tele vagyunk ilyen éretlen baraszkokkal. És ezzel mi a nagy baj? Hát ehetetlen, igaz? És az hogyan érik meg vajon, mit gondoltok az embernek a lelke, hogy mindenhol szép élet legyen és piros legyen?
Boldogság.
Tessé? Én megvan? A boldogság, jó, miket mondasz, gyerek, jó. Hát ugye ez a nap felé van, ugye? A másik fele meg eltakarja a sűrű lombozatot, nem kap fényt. Na most ugye a mi lelkünk mikor mitől érik, hogyha?
Sütre a nap.
Sütre a nap. És kinek a napja?
Istennek.
Hát ez az, és hogyha a másik felét ott eldugjuk, és nem akarjuk, mert azt gondoljuk, hogy ő nem tud róla, hogy ezt vagy azt csináltuk, és életlen marad, ugye? Tehát az Isten elől nem kell elbújni, hanem mindenünket oda visszük elé, nem szégyelünk előtte semmit, mindent elmondunk neki, és mi lesz belőlünk?
Élet.
Ilyen érett okos gyerek lesz, mint te vagy. Gratulálok, érett ember leszek. Hát az a cél, hogy érett emberek. Az Isten nem azt akarja, hogy éretlen baraszként lehullunk valahol félúton, hogy ehetetlen legyen az életünk. Azt akarja, hogy érett, szép, okos, ügyes fiatalok és felnőttek legyünk. Világos? Jó, megjegyezted? Na, hát ezt most ide teszem, aztán majd leesik meg, hogy lesz, aki elviszi és megeszi. Jó? Na, hát akkor egy nagyot, köszönünk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm, menjetek szépen! Mi pedig az ige hirdetésre készülve keressük ki a 176. énekünket. Igen, 176. énekünk, szent, szent, szent a seregeknek, Ura.
Szent, szent, szent.
Istennek igéjét olvasom a Márk evangélium a 8. részéből, és a 27-től a 36. verséget mind a textusunk lesz, de hallgassuk ezeket ülve figyelemmel. Foglaljuk el helyünket. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cezária Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához mondta őt, meg akarta dorgálni, ő azonban megfordulva tanítványra tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkodol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt, mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Kedves testvérek, nagyon ismertek ezek az igék, nem csak régen volt már éppen előttünk a másik evangélium kapcsán. Most a Márkból olvasom, és fontos dolog azt látni, hogy olyan érdekes, ahogy Márk az evangéliumának pontosan a közepére teszi, 16 részből áll a Márk evangélium, a 8. van ez a nagyon fontos fejezet. Ezzel is világosan kifejezi, hogy Jézus egész földi útjának ez egy fordulópontja, ez egy határ. Ugye Jézus kérdése és Péter vallástétel is, ami utána jön, ez egy döntő fordulat. Most csak röviden szólunk ezekről, és a lényegre koncentrálva egybe látjuk ezt, mert ez egy nagyon szép egység, amit felolvastam. Noha minden egyes igéje annyira, hogy mondjam, szívbe vésendő, hogy mindegyikről kellene külön szólni. Cezária Filippiről talán már korábban is elmondtuk, ez határváros északon, ott szűnik meg az akkori Palesztina-Izrael határa, onnan már átlép a nem zsidó világba, így is egy nagyon érdekes szellemi értelme és határ helyzet van itt Filippiben, a Jézus és a tanítványai helyzete is az. Ha tovább megy, akkor az már azt mondjuk, hogy emigráció. Ha visszafordul, ott már nyilvánvaló, hogy a kereszt útja következik. Tehát itt döntésre kell jutni magának, Jézusnak is. De vajon történt-e valami? Hát a nagyon emberi módon lehet csak ezt megközelíteni, hogy volt-e értelme, és lesz-e értelme bevállalni azt, hogy visszafelé indulunk, hogyha ott ülnek a tanítványok, és lilagőzük sincs semmiről. Így se sok van, ugye? Sejtik-e már, hogy ő kicsoda? A Cezária atmoszférája is nagyon erős, egy olyan nagyon különös város ez, azért régi város, ha nem is, de más néveken szerepel, az ősi Baál kultusznak az egyik központja volt ott azon a vidéken. A görögöknek is egy fontos hely, azt mondták, hogy itt született Pán Isten, tudjuk, ez a furujázó kecskelábú, meglehetősen, hát, hogy mondjam, ledér külsejű Isten. És ott volt az istentelenség letovábbja, a császárt dicsőítő templom. Ugye ott már akkor, talán Tiberius a császár, őt már ott áldoznak neki, egy embert ugye istenként tisztelnek, és nagyon érdekes, hogy ezzel együtt, hogy ezek ott vannak, és nyilván egy komoly, egy hithű izraelitának ez egy borzasztó légkör, hogy így mondjam, ott vannak a Jordán forrásai, és ez egy nagyszerű feszültség, idézőjelbe, hogy mégsem ezek a források, ugye? Tehát Izrael azt mondja, hogy itt vannak ugyan a mi forrásaink, a Jordán az a maga a mi világunknak a szimbóluma, de mégsem ezekből ered, nem ez a szellemi háttere. Tehát ez egy ilyen nagyszerű feszültség, szinte sűríti gyújtópontba, az akkor mi kik is vagyunk mi? Mit hiszünk mi, ugye? És ebben a gyújtópontban szólal meg Péter hitvallása, amikor a Baál kultusz, a Pán kultusz, a császár kultusz, minden ott van, és akkor a szívében, lelkében Péternek azt mondja, de akkor mit hiszünk, kik vagyunk mi? Ugye ezért nagyon izgalmas ez a pillanat. Tehát Jézus kérdése ugye egy olyan légkört teremt, hogy itt a Baálok, a Pán és a császár kultusz világában, ennek bizonságai, a világot meghódító bizonságai között kinek mondanak engem az emberek? És a válasz az, hogy nagynak látnak, nagy prófétának látnak, ebben a világban helyeznek el téged, a proféták világában. És akkor jön a tulajdonképpeni kérdés, ha úgy tetszik, és ugye itt nagyon fontos, hogy tényleg a határon vannak, ugye itt már érthető és érezhető az is, hogy az a kicsi ország, amilyen dunántúlnyi méret éppen, ugye, ahol addig benne a középpontban biztonságban mozognak, ugye, szellemi értelemben is, ez csak egy pöttye hatalmas birodalomnak a testén, amelyik teljesen másképpen gondolkodik, amelyik egy győztes birodalom, és annak már ott vannak a relikviái. Tehát ott izgalmas a kérdés, hogy hát ti kinek mondotok engem. Ugye? És ugye érdemes elgondolkodni, hogy ebben a templomban milyen biztonságban tudja magát érezni, értjük egymást. Nem kell külön minden szót feltétlenül megmagyarázni, de hát vagyunk százan most éppen itt. Kilépünk a templomból, ezrek és tízezrek, mást gondolnak, mást hisznek, na ez az igazi határhelyzet, akkor kilépünk innen. Tehát itt benne ez nem határhelyzet, itt sok mindent megtudunk és meg tudunk vallani, de az izgalmas, akkor kimegyünk, ott van a határhelyzet, mert az a nagyon sok ember, aki az utcán jár, ugye, az más mond, és ott lesz izgalmas a kérdés, hogy hát ti kinek mondotok engem, és ugye a válasz a szinte feltör Péternek a lelkéből, hogy te vagy a Krisztus. Ugye? És itt hitvallás születik ebben a pogány közegben, de zsidó közegben is mondhatni, hogy hát erre a válaszra várt Jézus. És ez így is van, ugye? Hogy ez több, mint Péter okosság, ez egy isteni jeladás, annak is veszed, és mondom, hogy forduló pont az evangéliumok koncepciójában, hogy na akkor viszont ha irány a centrum, akkor megyünk ezen az úton, amelyik a keresztnek az útja. A súlyos döntés tehát megtörténik, meghozatott, de most egy kicsit másra figyeljünk, mert de ezt már sokszor elpróbáltuk magyarázni, de erre nem figyeltünk, Jézus abban a pillanatban leállítja a tanítványokat. Azt mondja, hogy senkinek ne beszéljetek róla. Hát micsoda ellentmondás, hogy ki vagyok, de erre vár, és azt mondja, hogy ne mond tovább, senkinek ne add tovább. Ugye? Miért parancsolja ezt Jézus? És hát itt bizony egy kicsit bele kell mennünk, ha nem is hosszasan, röviden egy picit abba, hogy hogyan is gondolkodtak a Mesiásról Jézus korában. Hát ez volt a tanítványok szellemi közege is, egy pici történelemre szükségünk van, és hát közben elég sok mindent úgyis áthallunk a magunk tapasztalataiból. Ugye Krisztus előtt 722-ben a 10 törzs, az északi rész megsemmisül, tehát már 700 éve nincs meg az ország egyik fele, azért gondoljuk ezt meg. Aztán 587 környéke ez a végső lerombolás, amikor a babiloniak, a maradék is királyságot is megsemmisítik, a templomot, a várost, és el kell felejteni ezt, hogy állami szuverenitás, azt, hogy mi voltunk valakik, és ugye Dávid királysága lesz az aranykor, arra emlékeznek vissza, úgy gondolkodnak éppen ezért ebben az évszázados lenyomottságban, hogy hát most már Istenen a sor. Ez egy akkora történelmi igazságtalanság, hogy most már írja át a térképet, most már ő jön. Ugye? Most már őnek ki kell beavatkozni a történelembe, és rendezze át a térképet. Ugye a Jézus előtti évszázadok ezzel telnek el, ami nincs a Bibliánkban, egy nagy tömegirodalom ezzel foglalkozik, hogy hogyan is lesz, mert megyünk egy ilyen nagy váltás felé, nagy várakozás van, az Isten beavatkozik a történelembe, a Mesiásnak ez a feladata, mint egy hadvezér, mint egy katona, élére áll ezeknek a mozgalmaknak, és az Úristen ugye mondja, mint hogy megturbózza ezt az egészet a maga hatalmával, és ez a kicsi nép elrendezi majd a birodalmat, mindent. Ugye? Tehát megvoltak a pontjai ennek, tehát ezt gondolták a Mesiásról, hogy egy nagy végső háborúban Isten bosszút áll, és helyreállítja az országot, és legyőzi a birodalmakat. Egy végső nagy erkölcsi szellemi mélypont után eljön ugye, az Isten szabadítása, és ennek van egy menetrendje, először Illés jön, aki rendet rak, hogy így mondjam. Nagyon érdekes, mert annyira komolyan és szorosan várták, hogy a súlyosabb jogi ügyeknél hajlamosak voltak azt mondani, hogy várjuk meg, majd Illés eljön, és akkor rendezzük. Ugye? Tehát annyira ott van ez a várakozás, és aztán, amikor Illés kicsit lerendezte a terepet, akkor pedig jön a Mesiás, még egyszer neki mennek a népek, de annyi nekik, és akkor a végén ezeken a nagy kataklizmákon keresztül mégis az Isten uralmával és az örök békével végződik. Az odavezető út az harc lesz, tulajdonképpen a bosszú motívuma. Most már egyszer visszafizetni ezért a sok vérért, könnyért, szenvedésért, fosztogatásért, és akkor Isten elégtételének az ideje után, akkor végre eljön a béke. Ebbe élnek a tanítványok. Most akkor ebben a pillanatban ezt megértjük, akkor azt is értjük, amikor azt mondja Péter, hogy te vagy a Krisztus, és azt mondja Jézus, hogy Péter, egy szót se tovább senkinek, ugye, mert fogalmad nincs arról, hogy mit mondtál. Ugye, fogalmad nincs, meg nem értitek az Isten útját, én nem a ti mesiásotok vagyok, ugye, hanem az Istené. Micsoda különbség. És ez bizony nagyon nehéz néha megemészteni. Jézus nem a mi mesiásunk. Jézus az Istené. És ugye ezért döbbennek meg a tanítványok, amikor Jézus azonnal elkezdi mondani azt, hogy szenvedés útja vár rám. Ez az út, amiről ti ábrándoztok, az az én szenvedésemnek az útja, és ugye Péter rögtön tiltakozik, ugye, Márk nem részletezi ugye ezt a beszélgetést, mint mondjuk a Máté, de a lényeg, ugye, hogy Péter tiltakozása az egybecseng azzal a gondolattal, amivel a pálya legelején egyszer Jézus ott a pusztán megküzdött. Hogy nem a könnyebbik út, nem a látványos út, nem az, hogy kenyeret és cirkusz, nem az, hogy legyőzzük. Vannak isteni erők, amikkel meg lehet nyerni ezt a világot, hanem egy egészen más út az Isten szeretetének és megváltásának az útja. Ugye? És ezt a hangot meghallja Péter féltő szeretetében. És ezért megdöbbentő, csak zárójelesen mondom, ugye, hogy a féltő szeretet, mint kísértés, ki gondolná, ugye, amikor sokszor féltjük magunkat, vagy akár a gyerekeinket is, hogy jaj, hát már kicsit túlterheljük, jaj, nem kell, hogy még ezt is rátegyük, ugye, és a kísértő hangja szól, hogy nem baj, az majd kikopik ebből az egész egyházas diból, ez csak úgy beugrott nekem, nagyon óvatosan fogalmazok, olyan ingoványos a talaj, de azért magunkba valahol szólaljon meg ez is, nem minden a féltő szeretet megszólalhat benne, a kísértés. Mindenesetre Jézus nagyon keményen szól, és azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán. Ugye, mert nem Isten szerint gondolkodol, hanem emberek szerint. Ugye, ahogy ezt az előbb már ugye röviden vázoltuk, ez az emberek szerinti gondolkodás, ami a Mesiás kérdésben csúcsosodik. Ugye, és mit jelent? Tehát ha le tudja csendesíteni a vihart, ha meg tudja gyógyítani a vakot, akkor nem tudja kisöpörni a rómaiakat. Nem? Hát ilyen egyszerű ez a dolog. Jézus szavai nyilván hideg zuhanyként érik őket, ugye, hogy embernek át kell adatni, ugye, meg kell öletni, és így tovább. Minden esetre ugye, tovább lépünk, ugye, és ezután Jézus mond néhány nagyon súlyos, nagyon fontos mondatot, hogy bele kell vésni az elménkbe, mert ugye azt mondja Péternek, hogy emberek szerint gondolkodol, ezt már részleteztük, és saját magunkban is el tudjuk nagyon jól helyezni, hogy mi is az emberek szerinti gondolkodás, akkor mi az Isten szerint való gondolkodás, amin Jézus bevállal, és azt mondja, hogy na megmondom most nektek, hogy ez mit jelent, egy ilyen rövid hozzáfűzéssel, ugye azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Nagyon érdekes, tagadja meg magát, bocsánat, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Ezek mindegyike külön-külön nagyon fontos. Ugye attól zeng a világ, hogy fogadd el magad, és fogadd el a másikat. Most akkor ugye, azt mondjuk keresztények, hogy hát azért nem, de egyetértünk ezzel. Igen, ez nagyon fontos, hogy megtanuljuk magunkat elfogadni, meg megtanuljuk a másikat, hogy csak tisztázni kell, hogy mit jelent ez, hogy önelfogadás, és mit jelent az önmegtagadás. Ugye? Hát vannak dolgok, amiken eleve nem tudok változtatni. Tehát, hogy ilyen vagyok, kicsi vagyok, nagy vagyok, kicsi vagyok, hízásra hajlamos, sovány vagyok, mit tudom én, mindenféle egyéb ilyen ezer dolog, meg a belső adottságaim is. Ugye? Ezt igen, el kell fogadni, mert nem lényeges egyébként. Ugye ezt el kell fogadni, nem lényeges. Az egy más kérdés, hogy bizonyos iparágok azt súlykolják belőlem, hogy de ez lényeges, és ebből élnek például a kozmetika. Ugye, hogy de csak majd megmondjuk, hogy csináljuk meg magunkat. Ugye, a fitnessipar is ebből él, mert van még egy-két iparág. Ugye, persze határok közt minden érthető, de ugye nem ezek a lényegi dolgok. Ugye, elterelik a hangsúlyt az igazán lényeges dolgokról. Tehát ki az, akit meg kell tagadnom? Tulajdonképpen mit jelent? Hát az önző indulatainak, ösztöneinek, szabad utat engedő, önimádó énemet, azt kell megtagadni. Amelyik egyébként mindig flangál szabadon, ugye? Csak azt nem annyira szoktuk bántani, ugye? Jézus nem arról beszél, hogy felejtsd el magad, nem. Ezt az énedet, ezt tagad meg, ezt a természeti embert, mert ezt hoztad magaddal, és ez fogságba fog tartani életed végéig, ha ki nem zavarod onnan, ahol te élsz, és a környezetedből, amelyik föl fog emészteni téged is, meg a szeretteidet is, meg az egész életedet. Ezt kell megtagadni. Ezt a perc ember, aki meg akarja nyerni az egész világot, ugye? Azt kell megtagadni, ugye? Azonnal és mindent akar. Ugye, aki folytonos, elégedetlenkedő, gyűlölködő világba él, emiatt semmi, soha nem jó, mert nem ő kapja meg, és nem azonnal. Ugye? Ezt a magamat, ezt nem szabad elfogadni. Ugye, tagadja meg magát, azt mondja Jézus. Ez az énem képes feláldozni a pillanatnyi, rövidtávú előnyeiért, még a szellemi dimenzióit is. Ugye ez a legszörnyűbb, csak ezt nem rögtön érezzük. Az Istennel való kapcsolat lehetőségeit és azt a szellemi-lelki gazdagságot, amit kínál nekünk Krisztusban. Ugye? Na, ez viszont szörnyű kár okozás. Ilyen szójáték jut eszembe, a rádióban mindig ugyanazt hallja az ember, ugye, hogy manapság mindennél az a kérdés, hogy mi a hozam. És rájöttem arra, hogy milyen érdekes, hogy a kárhozat, hát ez a kárhozam. Rosszul fektettem be, a hozam az a kár. A kárhozat, ez erről szól, ugye. Tehát a végeredmény, ez bizony ennek a bizonyos emberként ilyet kellett volna tagadnom, de nem tettem. A végső eredmény ez bizony ez. Tehát direkt mondom így, ugye, hogy az Istent nem ismerő énem behozama ez a bizonyos kárhozat, ugye a tönkrement én a végén. Ugye ezt az ént meg kell tagadni, hogy érvényre juthasson, ugye az Isten útját és gazdagságát kereső, ugye ezáltal az önmaga igaz emberségét is megtaláló énemet. Nem könnyű ez. Miért nem könnyű? Mert azt mondja, hogy tagadja meg magát, és vegye föl az ő keresztjét. Na, ez a probléma, ugye? Mert ez az új ember, vagy ez az új krisztusi én, ez kereszthordozás által jelenik meg bennem. Ugye? Tehát ezért küzdenie kell. Ugye ennek növekednie kell, de nem maradhat olyan kis picike éretlen, inkább csak vágyálom, hanem annak föl kell nőni, és át kell venni az uralmat, ugye? Küzdenie kell, keresztet kell hordozni. Enélkül nem lesz erős, hát ha nem tanítjuk meg ezt az énünket küzdeni, és nem harcol, nem marad egyedül ebben a harcban, ugye ez világos, akkor ez bizony könnyen le lehet győzni. Hát ez a küzdelem persze a nehezebbik út. De azt is tudjuk, ez a minőségi út. Ugye, az igazi énem megnyerésének az útja, hát van, aki úgy látja, hogy ez a veszteségek útja, ugye? Itt használ az embernek, az egész világot megnyeri is. Ugye, hát akkor nem fogok itt most törekedni valamilyen vallásos, ilyen jófiúskodással, mert hát az a veszteséget, ugye? És lehet ezt sorolni. Lehet így látni a Krisztus követést, hogy ez ilyen veszteség sorozat, hát a, igen, van, akinek ez kell. De ezt úgy is föl lehet mondani, hogy nem veszteségek, mert én adok. A kereszthordozás nem azt jelenti, hogy viszem és vicsorgok, hogy meddig kell még ezt cipelni. A kereszthordozás az azt, hogy tudom, hogy ezt miért vállalom. És tudom, hogy van, hogy mindenre van erőm a Krisztus, aki megerősít, és én ezáltal adok. Örömmel szolgálva kell a Krisztus ügyéért hordozni a keresztet. Keresztet hordoz, én érettem, mondja Jézus. Lehet az is, hogy ezt azt veszítünk, de közben valami hatalmas erőáradásba kerülünk, mert az élet útján járunk. Az élet útján járunk, és itt érvényes Jézus ígérete, hogy többet kapunk vissza, mert több az élet, mondja a hegyi beszédben Jézus. Ugye több az élet, az a több, amit csak a kereszthordozás útján fogok tudni igazán megtapasztalni, különben inkább csak színes ábrán maradt. Tehát az élet útján járok, és az élet több Jézus ígérete szerint. Ezt nem lehet csak az ő útján megtapasztalni ezt a többet, és ezzel is zárom ezt az egész gondolatsort, hogy akkor felfedezem, hogy egyre jobban belenövök éppen ezáltal abban a mennyei dimenzióba, ugye? Aminek a hiánya maga a kárhozat. Ugye, egyre jobban belenövök, hogy nem veszítek, de hogy veszítek, hanem nyerek. Még ebben a tapasztalatban rábízom, hogy mérje ő az életet nekem. Az ő követésében ezt rábízhatom, hogy pontosan azt fogja adni, nem fog megkárosítani, ő nem fog ilyen hozamokat nekem adni, hanem valami egészen mást, ugye? Tehát már nem kell, hogy futkorásszam, nem kell, hogy vele akarjak mindent sűríteni abba a 70-80 esztendőbe, mert csak ez van, ennyi az egész örökké valóság, hanem pontosan, mert belenövök abba a dimenzióba, rámerem bízni az életem, hogy ő adja nekem az én életemet, és nem fog engem megkárosítani, ellenkezőleg sokkal inkább meg fog gazdagítani. Erre hívja Jézus a tanítványok, és ezt meg kell tanulni. Megyünk Jeruzsálem felé, mondja Jézus, szépen majd megtanuljátok, és aztán majd egyszer igazán, amikor érteni fogjátok, hogy mit jelent az, hogy az Isten elküldött engem, mit jelent az, hogy valóban én vagyok a Mesiás, akkor mi már ezt az életet fogjátok tudni tovább adni. Tehát mindnyájunkat erre hív Jézus, amikor elindul velük, és elindul velünk is, Cezáreából, Jeruzsálem felé. Isten áldjon meg bennünket, hogy vállaljuk ezt az utat, ne féljünk ettől a kifejezéstől, hogy önmegtagadás, keresztfelvétel és Krisztus követés, mert ez az életnek az útja. Isten tegye bennünk ezt áldottá. Amen. A 228. énekünk harmadik versét énekeljük. Ha semmi mást nem kérek tőled. 228. harmadik verse. Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy tanítasz bennünket arra, hogy új látásokra jussunk, ne a világ szerint gondolkodva értékeljük azt, ami veszteség, és azt, ami nyereség, hanem tudjuk ebben a másik dimenzióba helyezve szemlélni mindezt, és annak a terhének a letételével, hogy mindezt nekünk kelljen minősíteni, ettől függővé tenni azt, hogy most boldog vagyok, vagy boldogtalan vagyok, hanem mint ahogy a gyermek, amikor kinyújtja a kezét, és tudja azt, hogy az édesapja, édesanyja nem fog abba semmi rosszat beletenni, csak jót, ami neki pontos, ha tudjuk így elfogadni a dolgokat, ahogy tőled kapjuk. Ez nagy lecke, édesatyánk, mert közben folytonosan mindig önmagunkra nézünk, és folytonosan mindig önmagunkat követeljük valamiképpen. Taníts bennünket arra, hogy szabad emberek lehessünk ezektől a véleményektől, szabad ember lehessünk a saját önző természetünktől, és ebben a nagy ígéretben, hogy valami isteni, krisztusi természethez juthatunk azáltal, hogyha figyelünk rá át, ha rámerünk lépni erre az útra, ha be tudunk vállalni akár terheket, akár kereszteket is, akkor egészen más minőségek lesznek az életünkben, és valami egészen új dolgokat is meg tudunk tapasztalni. És ott van valóban a boldogságnak is a forrása, olyan sokan keresnek és fölöslegesen keresnek, mert nem azokban a forrásokban, nem azokban a vizekben kell keresni, amelyek körülvesznek bennünket, hanem te nálad. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, azokért, akik átéltek valóban súlyos veszteségeket az elmúlt héten, akik megálltak szerettüknek a sírja előtt, mi nem veszteség, ha ez. Vigasztald meg őket, és erősítsd meg őket, hogy nincs minden elveszve, és kérünk téged, hogy azok, akik ilyen terheket hordoznak velük együtt, és velünk együtt, azok megerősödjenek a te vigasztalásodban, te világosságodban. Hadd könyörögjünk a betegjeinkért is, és gyógyítsd meg őket, akik nagyon hiányolják az egészséget és az erőt. Hadd könyörögjünk azokért, akik nehéz egzisztenciális helyzetben vergődnek már nagyon régóta, hogy megtalálják azt az ösvényt, utat, amin menve kibontakozhat az életük, és helyére kerülhet. És hogy könyörögjünk a gyermekeinkért, most különösen a nyárban, a különböző táborokban, szabadságokban, őrizd meg őket, hogy növekedjenek, kiteljesedjenek, bontakozzanak. Könyörgünk a kicsinyekért, a gyermekekért, a csecsemőkért is, könyörgünk a mi egész népünkért, légy velünk és áldj meg bennünket, hogy kipihelhetve magunkat, feladatokat bevállalva majd folytathassuk újra a munkát a te nevedben, egyéni életünkben, családi létünkben pedig kormányozva te törvényeid szerint a családot, közösséget, önmagunkat növekedhessünk, gazdagodhassunk. Légy velünk, áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem mindenek előtt azt, hogy ma Hóricné Olá Marika testvérünk olvasta fel az igét. Hirdetem azt, hogy megkereszteltük Tóth Marcell Dánielt, Tóth Csilla és Kovács Gábor Bertalan gyermekét. Szeretettel fogadjuk őket gyülekezet közösségében, Isten hozta őket. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Olá Józsefné Gémes Irént 72 éves korában. A migasztalás igéit az 1. Korintus levél 15. verse alapján hirdettük. Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családra, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk őket. Még egy dolgot hirdetek, aztán átadom gondok úrnak a hirdetést, hogy ugye hétfőtől kezdődik a hittan napközi tábor, és minden évben valamiért gondot okoz az, hogy mivel sok a gyerek, tehát ugye növekszik ez, a gyerekcsoportok vezetői azok nagyon le vannak kötve, egy-egy segítség kell minden nap reggel 8-tól 10-ig, ami a kenyérkenés és mosogatást illeti. De ez nagy segítség lenne, nem kéne azoknak, akik a gyerekeknek a foglalkozását vezetik, közben idegeskedni, hogy megvan az összes kenőmájas. Tehát minden nap, ugye, ez kettől van, ez a kérés, kettszer, vagy csütörtök péntek, 2 órát kér, nem kell persze ugyannak lenni, hogy akkor ott önállóan, feltételezem, hogy ezt az asszonyok meg tudják oldani, megkenik ezt a 30 szendvicset, vagy 40-et, tányérokat megterítik, és aztán elmosogatják. Aki úgy érzi, hogy ezzel hozzá tudna járulni, meg persze lehet hozni gyümölcsöt, süteményt mindig, ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen, és az Angéla ne halálosan fáradtan fejezze be a tábort, mint minden évben eddig, akkor legyen olyan kedves, hogy jelentkezzen vagy az Angélánál, vagy a Mariannál, vagy akár még nálam is. És hogyha minden jól kell, akkor én is bevállalok egy napot. Úgyhogy ha valaki nem tudná, ezt hogy kell csinálni, akkor megmutatom. Köszönöm szépen, akkor átadom a szót.
Áldás békesség! A árvízi védekezésről régebben több szó volt, most már kevésbé, de a felújítás az folyamatosan zajlik, tehát ezért a pénztárosi asztalnál kiraktuk az adomány feliratú perseit. Akinek van erre indítatása, akkor kérem, hogy tegyen bele támogatást, és ezt a református szeretetszolgálathoz juttatjuk el továbbra is. Pénteken jöttek meg a cserkészek a nyári táborukból, ami nagyon jól sikerült, és idén először francia cserkészekkel együtt táboroztak. Köszönjük a szervezőknek a munkáját, és azoknak a szülőknek a megértését, akik nem kínoszták őket túl sok mobiltelefonnal. Úgyhogy nekem ez volt a tanulság, hogy lassan ilyen kóros állapotban mobilpórász függők lesznek, nem csak a gyerekek, de a szülők is, és nem bírják ki, hogyha egy hétig nem mobiloznak szegény gyerekkel. Tehát kérem, hogy testvéreket gondolkozzanak el ezen, aztán hagyják szabadon a gyerekeket ilyenkor. Még boldogult ifjúkorunkban, mi elmentünk táborozni, akkor elmentünk, és mikor megjöttünk, akkor megjöttünk, közte meg nem zaklattuk a szülőket, meg ők se zaklattak minket. A konfirmandusoknak és a most konfirmáltaknak pedig ma kezdődött a tábor Pilismaróton. Kérjük, hogy imádkozzanak a testvérek ezért a táborért is. Július 22 és 20 között lesz a gyülekezeti napközis tábor, erről már beszéltünk, tehát Mariannál vagy nagytisztelt úrnál lehet jelentkezni a segítésre. A gyülekezeti táborunk pedig augusztus 12 és 17 között lesz Berekfürdőn. A intézményeinkért és a jövő vasárnapi ima közösségért is kérjük a gondolatukat, imádságukat. Tehát jövő vasárnap istentisztelet után lesz ismét, mint minden hónap végén ima közösség az intézményeinkért. Kérjük, hogy ebbe erősödjünk meg egy kicsit, és készüljünk erre is. Továbbra is, akik mostanában kapcsoltak be a gyülekezet életébe, kérem, hogy a pénztárosi asztalnál vegyenek ki egy adatlapot és töltsék ki, illetve akik esetleg költöztek, jöttek, mentek, azt is tegyék meg, mert nem jó az, hogyha nem pontos adatok vannak a nyilvántartásunkban. Az iratterjesztés is ajánlom a testvérek figyelmébe, ilyenkor nyaralás alatt nem csak a hasunkat meg az arcunkat sütetjük, esetleg nem árt egy kis szellemi táplálékot is magunkhoz venni. És mindenkinek így további jó nyaralást és jó munkát kívánok a nyáron. Viszontlátás!
Szépen a 447. dicséretünket énekeljük befejezésül, és való igaz, nagy szerencsénk volt, hogy annak idején nem volt mobil. Tehát két hétre eltűntünk, akkor eltűntünk. Jövő hétbe eltévesztettem, jövő vasárnap. Igen, 447. Uram, bocsásd el. A mindenjók adója a szeretetnek és kegyelemnek, Istene áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrés bizalmat a nyomorúságok idején. Áldjon meg a földön, testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban. Áldjon meg majd egykor örök üdvességgel a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.